Üdvözlök mindenkit, Molnár Tamás, Debrecen Egyetem Multimédia és E-Learning Technikai Központból jöttem. Maga a központ viszonylag új, de olyan emberek dolgoznak benne, akik korábban már nagy tapasztalatokat szereztek az e-learning, illetve a videókészítés területén. Most az e-learning kurzus fejlesztéséről fogok beszélni, egészen a kezdetektől a végéig. Nagyon lényeges szempont, hogy a e-learning tananyag különbözik a hagyományos tananyagoktól, és a online tanulás is különbözik a hagyományos tanulástól. Az ábra mutatja az e-learning összetevőit, láthatjuk, hogy számos összetevője van, és mindezeknek az előállításához többféle szaktudás szükséges. Például oktatási szakértő, szövegíró, grafikus, szerkesztő, elemes szakértő, és így tovább. Sajnos nem mindig áll mindig egy helyen rendelkezésre ez az összesféle tudás. Számos kurzust láttam már, és elmondhatom, hogy a kép vegyes. Amikor az oktatók jó szándékkal, de előképzettség nélkül nekiállnak e-learning tananyagot készíteni, akkor lehet az is, hogy jól sikerül, de az is lehet, hogy gyengében. Mi a megoldás? Használnunk kell egy kurzus készítő modellt, ki kell alakítanunk mintákat, sablonokat, és utána ezeket figyelembe véve fejlesztjük a tananyagot, így elérhetjük, hogy jó minőségű kurzusok készüljenek. Nagyon fontos a önálló tanulásra, a tanulási folyamat irányítására alkalmas kurzusszerkezet. Itt ugye a tanuló a kulcsszereplő, és az egész környezetet, a tartalmat, a menürendszert, a kezelői felületet, az eszközöket, mindent úgy kell meghatározni, hogy a tanulót segítse, a tanuló önvezérelt tanuló legyen. Ezt a tanulási folyamat irányítására alkalmas kurzusszerkezetet úgy is szokták emlegetni, hogy a tanár a tananyagban van. Itt a fejlesztés során mi most az EDDI modellt fogjuk használni, amely egy elterjedt modell. 5 fő lépése van. Elemzés, tervezés, fejlesztés, kivitelezés, értékelés. Nézzük akkor ezeket sorba. Először az elemzés. Figyelembe kell vennünk a tanulói célcsoport sajátosságait. Milyen előzetes ismereteik vannak, mit akarunk nekik megtanítani, és mindezek hogy illeszkednek be egy nagyobb tanulási környezetbe. Ki kell választanunk a helyes oktatási stratégiát és módszert. Teljesen online tanulás lesz, vagy blended learning, találkoznak-e közben oktatóval, vagy sem. Fontosak a célok és a követelmények. Célok. Mit akarunk nekik megtanítani? Mit kell elérni? A követelmények pedig jelzik a cél eléréséhez vezető út állomásait. Jelezni kell a kurzusban az alapkövetelményeket, ezek a követelmények fogják át a kurzus teljes tartalmát, és támogassák a hallgatói tudás minősítését. Ki kell dolgoznunk az értékelés módszereit, tehát hogyan pontozzuk például a feladatokat, teszteket, milyen súlyozással veszük a különféle eredményeket figyelembe. Az elemzés során rendszer szemléletben kell gondolkodnunk, tehát hogy ez a kurzus hogyan illeszkedik bele egy nagyobb tanulási rendszerbe. Nézzük meg röviden, hogy milyen elemei vannak az e-learning tananyagoknak. Az alapegység általában a kurzus. A kurzust nagyobb részekre bontjuk. A fordítástól függően ezt témának vagy szekciónak szokták nevezni. Használhatom a fejezet kifejezést is, ami szintén ismerős például a könyvekből. Nagyon fontos, hogy a fejezeten belül az anyagot úgynevezett tanulási egységekre bontsuk. Egy tanulási egység egy kis kerek egész, amit úgymond egy üléssel képes a hallgató elsajátítani. Egy ilyen tanulási egységre általában 30-50 percet szoktak rászánni, leül, tanul, és mikor feláll, akkor egy kis önellenőrzést végez, és ezzel befejezte a tanulási egységet. Röviden fussuk át a kurzus elemeit, ez nyilván ismerős a jelenlevőknek, csak röviden az oldal általában szöveget, állóképet, esetleg mozgóképet tartalmaz. Ennek fejlettebb formája a könyv, amely szintén általában szöveget és képet tartalmaz, de fejezetei is lehetnek. A kurzusban általában találunk fájlokat, dokumentumokat, valamint multimédia, kép, hang, videó elemeket. Nagyon fontosak a tevékenységek. A tevékenység, ami megkülönbözteti a jó e-learning kurzust az egyszerű webes tartalom közléstől. A tanulási piramis, gondolom mindenki számára ismerős, itt a megjegyzési arány azt mutatja, hogy a egyszerűen hallott tananyagból viszonylag kevesebbet jegyzünk meg, de hogyha tevékenységet is végez a tanuló, akkor sokkal magasabb az elsajátítási megjegyzési arány. A tevékenységek közül általában a tesztet használjuk leggyakrabban. A teszt lehet önellenőrző teszt, vizsgateszt. Másik fontos tevékenységforma a feladat, a tanárok nagyon szeretik. Itt a hallgatónak általában egy fájlt kell beküldenie. Használhatjuk még a fogalomtár nevű tevékenységet, és nagyon fontosak a csoportos tevékenységek is. Magyarországon manapság még a csoportos tevékenységek nem olyan gyakoriak, de biztos, hogy a jövőben egyre többen fogjuk használni. Egyrészt azért, mert az életben is egyre gyakoribb a csoportmunka, másrészt a csoportos tevékenység is tanulásra, munkára ösztönöz, hiszen a egyik hallgató a másikra van utalva. Nézzük akkor most a kurzus szerkezetét. Mik legyenek a kötelező és ajánlott elemek? Általában elmondhatjuk, hogy három nagyobb rész szinte mindig megtalálunk a kurzusban. Az első nagyobb rész a tematika, utána tartalom, a harmadik pedig a végén vizsga, értékelés. Nézzük akkor most ezeknek a nagyobb részeknek a részleteit. Először a tematika. Egy jól elkészített tematika nagy segítség a tanárnak, ugyanis a tematikában a hallgató megtalálja a kurzussal kapcsolatos összes fontos tudnivalót, és így a tanár sok kérdezősködéstől kímélheti meg magát. A tematikában benne van a kurzus rövid ismertetése, miről is szól a kurzus, időtartama, mettől meddig tart, célok, követelmények, a kurzusnak a célcsoportja. Vannak olyan kurzusok, melyek végén a hallgató diplomát vagy badge-et kap, ezt is beírhatjuk a tematikába. A tematikában találhatunk módszertani megjegyzéseket, hogy hogyan kell például a személyes profilt megváltoztatni, hogyan kell a kurzus menüjét használni, milyen feladatok lesznek, milyen határidővel. Fontos, hogy benne legyen a tematikában a kapcsolattartás módja is, tehát hogy hova fordulhat a hallgató segítségért. Nézzük akkor most egy fejezetnek a felépítését. Ahogy említettem, a tananyagot nagyobb egységekre bontjuk, ezt nevezhetjük témának, szekciónak, fejezetnek. Nézzünk egy fejezetet. Egy fejezetnek is lehet egy rövid kis tematikája, ez persze sokkal rövidebb, mint a kurzus elején a fő tematika. Például itt leírhatjuk, hogy ebben a fejezetben miről is lesz szó, mik a szükséges előismeretek, és mi a cél, mit akarunk a fejezet végére elsajátítani. A fejezeten belül ott van a tartalom, ugye szükséges számú tanulási egységekre bontva. A fejezetben találhatunk még tevékenységet, tesztet, feladatot, és a végén pedig összefoglalót, önellenőrző tesztet. A tananyag készítése során fontos, hogy figyelembe vegyük a web ergonómia követelményeit. Vegyük figyelembe, hogy nem papíron, hanem képernyőn fogják olvasni a tananyagot, és a képernyőn az ember másképpen olvas. Könyvet úgy olvasunk, hogy elkezdjük a bal felső sarokba, és minden sort, minden betűt végigolvasunk. A képernyőt azt nem így olvasjuk, a képernyőn ugrál a tekintetünk. Ezért még egy oldalon belül is irányítanunk kell a hallgató figyelmét, ez pedig az oldal megfelelő felépítésével tehetjük meg. Az oldal szerkezetét is fel kell építenünk, bekezdésekre kell tagolni a szöveget, a bekezdéseket esetleg másféle betűtípussal, vagy esetleg kis szimbólummal kiemelni. Fogalmazzunk tömören, egyértelműen, a hosszú, egybefolyó szövegeket senki se szereti képernyőn olvasni. A kurzusban végig egységes navigációt használjunk. Ömlesztett szöveg helyett használhatunk bekezdéseket, felsorolási listákat. Ez az ábra mutatja, hogy mire is gondoltam, amikor a web ergonómiáról beszéltem. Az egyik oldalon láthatjuk a folyamatos szöveget, a másik oldalon ugyanez a szöveg bekezdésekre bontva. Egy bekezdés egy fogalomhoz kapcsolódik, itt növényekről van szó, tehát egy bekezdés például a elterjedési terület, egy másik bekezdés a felhasználhatóság módja, és így tovább. És azt is látjuk, hogy ha esztétikus megjelenésre törekszünk, akkor a bekezdés elé még kis grafikus szimbólumokat is tehetünk. A fejlesztés során ugye megírják a tananyagot, elkészítik a multimédiás anyagokat, igen, és meghatározzák a célokat és követelményeket. Fontos, hogy a tanulási tevékenységeket teljesítési feltételek szerint sorba rendezzük. A modern elemes rendszerek erre lehetőséget adnak, tehát mondhatjuk, hogy egy bizonyos tananyagrész akkor hozzáférhető, hogyha már előtte egy, vagy másik, vagy harmadikat teljesítette, és mindezek után léphet tovább a következőre, így egy tanuló-irányító kurzus szerkezet jön létre. A kivitelezés során a tananyagot beépítjük a elemes rendszerbe, például a Moodle rendszerbe. Na most ez egy nagyon fontos ábra lesz, ugyanis nagyon gyakori eset, hogy a oktatóknak már rendelkezésre áll bizonyos alapanyag, Word dokumentum, PDF, PowerPoint, stb. Na most jön a nagyon nagy kérdés, hogy lesz ebből e-learning kurzus? Hogy építjük bele a kurzusba? Hát akkor induljunk el balról jobbra. Ugye ott van a három nagy rész. A tematika, a tartalom és a végén a vizsga. Megírtuk a tematikát, jó. Akkor a tartalmat fejezetekre bontjuk, témák szerint. Utána a fejezeteket nagyságuktól függően tovább bontjuk tanulási egységekre. És nem kötelező, de a fejezetek elé még írhatunk kis rövidebb bevezető tematikákat. És utána a korábban elkészített Word, Excel, PDF, stb. Dokumentumok anyagát beépítjük a tanulási egységekbe. Az M jel azt jelenti, hogy az is lehet, hogy egy már meglévő modul kurzusból építünk be anyagot az új kurzusunkban. A böngészőbe épített szövegszerkesztő jele pedig arra utal, hogy lehet, hogy ott helyben szerkesztjük a tartalmat a kurzuson belül. Ezek után jönnek a tevékenységek, beépítjük a teszteket és a feladatokat a kurzusba, és még utána meghatározzuk a előfeltételeket és követelményeket. Látjuk, hogy elindul a hallgató az első fejezetnél, elsajátítja a tananyagot, kitölti a végén az önellenőrző tesztet, ha az sikeres, akkor mehet tovább. Megemlítem, hogy a Moodle rendszeren belül a megfelelően formázott Word dokumentum anyaga könyvbe betölthető. Kidolgozzuk a hallgatók támogatásának módját, például személyes találkozó, e-mail, chat, fórum, videókonferencia, és a legvégén van az értékelés, amikor is különféle követelmények szerint értékeljük a kurzust, megfelel-e a szakmai követelményeknek, távoktatás követelményeinek, jogi szempontoknak, esztétikai elvárásoknak, és így tovább. És hogyha elértünk a értékeléshez, akkor elmondhatjuk, hogy elkészült a kurzusunk. Megemlítem még itt az érdeklődőknek, hogy június 24-25-én Debrecenben Moodle MOOC lesz. Köszönöm a figyelmet!